Hát ez kedves közösség, mivel már elég sokan vagyunk, és nem tudom, hogy melyikben lettünk többen, ezennel megnyitnám ezt a mai rendezvényünket, amit a Kérdási Tudományos Egyesület és Informatikai Tudományos Egyesületnek három szakosztállyal összefogva rendez. Tulajdonképpen egy olyan esemény sorozattal kapcsolatban, ami most már végre kezd valóságá válni. Aki az elmúlt napokban, tegnap olvasta az újságokat, figyelte a médiát, rá döbbenhetett, hogy a régen ígért és csak részben megvalósult digitális átállás az valóságá válik, és annak is az utolsó fázisát, nevezetesen az analóg lekapcsolást várjuk, már júliustól kezdve első lépésben, és októberben a második lépésben. Ennek a jelentősége igen nagy, mind a szolgáltatók, mind a lakosság szempontjából. Ezt szeretnénk különböző nézőpontok alapján értékelni. Most három kiváló kolléga is fogja, részben a mobil szolgáltató, részben a távközlési szolgáltató, részben pedig a NMHH, tehát a hatóság szempontjából elemezni. Minden bizonnyal sok érdekes dolgot fogunk hallani. Ha valaki esetleg nem elégíteni ki ez a sok minden, akkor végén kérdésekkel lehet fordulni az előadókkal. Tehát első lépésben megkérem Fiala Károly utolsó úrat, hogy a Magyar Telekom vagy a
Magyar Telekom a szakértője vagy a három mobilnak a mindezőjét.
Akkor megkérek, hogy kezdődj el. Én azt szeretném kérni mindenkitől, hogy jusson szóval a hallgatóságnak is. Hát fogjuk rendbe a előadás idejét, tehát ha mindenki egy ilyen maximum fél órát beszélnem, akkor jutna másra is kis idő. Akkor megkérlek köszönjük.
Bocsánat, először, hogy a szolgálati közben légy hátul található kiadványok, itt az asztalon elvehetők, és lehet internet hozzáféréshez is jutni itt az előadói teremben. Ez volt a rövid szolgálat. Ki van a kérdő, igen.
És hátul van.
Tisztelettel köszönjük minden jelenlevőt. Szeretnék köszönetet mondani a HP-re említett három szakosztályának a meghívásért, a lehetőségért, hogy itt a mobil szolgáltatói álláspontot kifejtettem a digitális hozadékság témájában. Fiala Károly vagyok, a Magyar Telekom NRT csoportszabályozási igazgatóságán dolgozom. A spektrum szabályozási témáknak vagyok a szakértői felelőse, de itt most túlépek ezen a vonatkozáson, és itt említettem, mindhárom mobil szolgáltatónak a közös álláspontját szeretném kifejteni a digitális hozadéksággal kapcsolatban. Előadásom tartalomjegyzéke. Hát először is tisztázzuk, mi az a digitális hozadéksáv, ami értelmezésünk szerint. Ezt követően néhány szót ejtenék arról, hogy mi a 800 MHz-es sáv előnye. Ezután egy szabályozási áttekintést adok a 800 MHz-es digitális hozadéksávról. Ez nagyon szorosan kapcsolódik a nemzetközi frekvencia koordináció kérdése. Ezt követően a 800 MHz-es digitális hozadéksáv Európában preferált csatorna tervéről szeretnék beszélni. A 800 MHz-es sávról nem lehet úgy beszélni, hogy ne beszéljünk röviden az LTE technológiáról, amely minden idők leggyorsabban fejlődő a mobil technológiája. Itt ennek most egy vonatkozásáról beszélek, az elterjedtségű, illetve a felhasználói eszközökről. Ezt követően a 800 MHz-es sáv engedélyezésével kapcsolatos EU szabályozásról és egy rövid áttekintésről magáról mely országokban megy az engedélyezés. Kitekintés a jövőben, ugye most már nem csak a 800 MHz-es sáv digitális hozadéksáv téma, hanem a 700 MHz-es digitális hozadéksáv is. Köszönettel a 2012-es VRT határozatára, ami behozta a képben ezt a sávot. A mobil szolgáltatók spektrumigényét megalapozó mobil internet forgalomról beszélnek, mind nemzetközi trend, mind a hazai trend vonatkozásában. Végül konklúziók zárják majd az előadásomat. Tehát mi a digitális hozadéksáv? A definicionális egy RSCG anyagot vettem alapul, tehát az Európai Bizottságnak a rádióspektrum politikai csoportja, amely stratégiai szinten foglalkozik spektrumgazdálkodással. Ennek egy korábbi anyagában szerepelt ez a definíció, mint szerint a már meglevő analóg műsorsolási szolgáltatások digitális formában történő biztosításához felhasznált rádióspektrumon felül, rádióspektrumon kívüli, azon túl fennmaradó spektrum, mint a VHF, mint pedig az UHF sávban. Mi tudjuk, a digitalizációt előző műsorforrásban is jelentős spektrumhatékonyság növekedés eredményezett. Ennek köszönhetően ugye egy 8 MHz-tel, amelyen egy analóg csatorna vihető át, ma már 8-10 SD digitális csatorna, vagy 2-3 HD csatorna átvihető. Tehát nagyon jelentős spektrum, rádióspektrum felszabadul az UHF sávban és a VHF sávban is egyébként majd. A digitális hozadéksáv egy dinamikus fogalom, tehát ez, amit kapcsolódva az, amit az előbb mondtam, hogy már a 700 MHz digitális hozadéksáv is a vizsgálatok előterébe került. Ugye, ahogy egyre fejlettebb televíziós jeldigitalizálási technológiák megjelennek, például a DVB-T2, így egyre nagyobb más célra hasznosítható rádióspektrum szabadul fel a jelenleg műsorszórásra használt sávokban. Ugye a DVB-T-ről a DVB-T2-re való átállással modulációnál elérhető, mint egy 30%-os nyereség, de még az alapsági kódolásban, illetve a multiplexálásban is vannak lehetőségek. Azt szeretném hangsúlyozni, a digitális hozadéksáva a mobiliparák számára a legfontosabb sávbővítési lehetőség az 1 GHz alatti frekvencia tartományban. Itt van a legnagyobb spektrumhiány ebben a frekvencia tartományban. Jelenleg ennek az 1000 MHz-nek kevesebb mint 5%-a kerül nyilvános mobiltávközlési szolgáltatás részére felhasználásra. Ha 800 MHz digitális sáv is a mobilok részére kiosztásra kerül, akkor ez az 5% fog 15%-ra felutalni, ami még mindig egy elég mérsékelt arány. Ez egy kvalitatív kép, hogy mi a 800 MHz-es sáv előnye, tehát nagyon leegyszerűsítve, itt az 1800 MHz-es sávval hasonlítottam össze a 800 MHz-es sávot. A jobb oldali ábrán látható, hogy egy 800 MHz-es cella, amit lefed, ahol kb. 4800 MHz-es cella szükséges. Tehát kiváló hullámterjedési tulajdonságai vannak a 800 MHz-es sávnak, ennél fogva egy bázisállomás nagyobb területet lát el, ugyanakkor jobb beltéri lefedettség is biztosítható, ugye olcsóbb a hálózatépítés, mint a magasabb spektrumtartományokban, kevesebb infrastruktúra kell, kisebb a beruházás. Ugyanakkor itt az is egy fontos szempont, hogy a jobb hullámterjedés azért a városokban gondokat okozhat, mert a cellák átlapolódásánál interferencia léphet fel, tehát úgy gondoljuk, hogy elsősorban a vidéki területek mobil szélessávú lefedésére célszerű felhasználni ezt a sávot. Egy szabályozási áttekintés. Ez már történelem, de azért egy tanulságos történelem. Tehát ugye az áttörés, az igazi áttörés a 2007-es VLT rádiótávközlési világértekezleten volt. És itt azért fontos emlékezni arra, hogy abban az időben még Európa, az európai közös álláspont egyáltalán nem támogatta a mobil érdekeket. Tehát egyértelműen műsorszóró szolgálat hát érdekeit vállalta fel Európa. Legalábbis az európai országok többsége. Az Európai Közös Javaslatban azt szerepelt, hogy a 2007-es VFT-n ne legyen döntés a UHF-sáv mobil célok elosztásáról, ez legyen elhalasztva a következő VFT-re, tehát nem jött év múlva következetbe. Egy hatalmas lobby tevékenység indult meg a 2007-es VFT előtt a mobiliparág részéről, amiben mi is kivettük a részünket itt Magyarországon. Július 4-én egy levelet írtunk az akkori miniszternek Kóka Jánosnak. A Magyar Telekom, a Vodafone és az Ericsson érte alá a levelet, de a Pannon és a Nokia Siemens is egyetértett a levél tartalmával, csak logisztikai okokból nem volt. Nem lehetett ilyen gyorsan összehozni az aláírásokat, mert július 4-én kelt a levél, és július 10-én már megvolt az a CPG ülés, amelyen a döntés megszületett az Európai Közös Álláspont véglegesítéséről. Sajnos nem voltunk eredményesek, még választ sem kaptunk egyébként, de mégis megtörtént az áttörés, nem Európának, hanem elsősorban az afrikai országoknak köszönhetően, akik nagy erővel támogatták a 800 MHz-es sávnak a mobil célú felhasználását. És így megszületett az a döntés, hogy ugye az egyes régióban, valamint a háromas körzetben, ugye a 790-862 MHz-es sáv, a műsorszóró szolgálat mellett a mozgó szolgálat részére is fel lett osztva elsődleges jelleggel, és azonosításra került, mint ANT sáv, A tény, hogy ez csak 2015. június 17-én lép majd hatályban, nemzetközi rádiószabályzatban, és feltételként elő van írva a légi rádionavigáció szolgálat és a genfi rádiós körzeti megállapodás tiszteletben tartását. De mégis ez egy óriási áttörés volt, és nagyon felgyorsította a folyamatot Európában. Ugye erre a két lábjegyzetet elhívom a figyelmet, ami lehetőséget teremtett arra, hogy ennél a 2015. június 17-i időpont előtt azon országok, amelyek feliratkoznak ezekhez a nemzetközi lábjegyzetekhez, tehát ott 2015 előtt a digitális hozadékság mobil célra felhasználásra kerüljön. Ilyezért lobbiztunk, és a 2012-es VLT-n összhangban azzal, amit az IVS Szárfőzési Tagozat Spektrumgazdálkodási Munkacsoportja javasolt, az NMHH is elfogadta ezt, és Magyarország csatlakozott az 5316-ban nemzetközi lábjegyzethez, és ezzel megnyílt az elvi lehetőség, hogy a sávmobil szolgálat részére megnyitásra kerüljön 2015. június 17-ike előtt. Mi arra számítunk, és ez összhangban van az NMHH terveivel, és ez a tegnapi közlemény is megerősítette, hogy 2014. január 1-től ténylegesen igénybe vehető lesz a mobil, lett a 800 MHz-es digitális hozadék sáv mobil szolgáltatás céljára. Ugye a mittempontunkból az analóg lekapcsolás, hogy egy nagyon fontos fázis, ami ugye második részében október 31-én megvalósul, de nekünk van még egy nagyon fontos fázisunk, pontosabban amire várunk, az, hogy az Antenna Hungária a digitális hozadéksávban levő DVB-t adóit lehangolja 790 MHz-es sáv alá. Mert ugye most a digitális hozadéksáv az nagyon intenzíven ki van használva a digitális műsorszórásra, a T-Multiplex teljesen ebben a sávban van, valamint a DAM-Multiplexnek is nagyon sok csatornája. Ugye a hazai szabályozásban is megjelent ez a VLC-nelés eredmény. A jelenleg hatályos szabályozásban egyelőre még csak ez a digitális hozadéksáv, mint tervezett sáv jelenik meg, de a március 1-i FNSZ-i módosítás tervezett már előre vetíti, hogy ez a sáv ez kijelölhető, kijelölt státuszba fog kerülni, amint az új módosított FNSZ-i hatályba lépett válaszban március vége felé megtörténik. Ugye a 700 MHz-es sávval kapcsolatban egy nagyon nem vált és nagyon jelentős pozitív fejlemény történt a 2012-es VLT-n. Ugye nem is volt napirendi pont, mégis megszületett a döntés, azt illetően, hogy a kiterjedtebb digitális hozadék sáv elsődleges jelleggel a műsorszórás mellett a mobil szolgálat részére és felosztásra fog kerülni. Igaz, hogy csak a VLT 15-öt követően, de ez megint egy olyan nagy jelentőségű fejlemény, mint annak idején 2007-ben volt a 800 MHz-es digitális hozadéksávval kapcsolatban. Itt megint meg kell említeni, hogy ez nem Európa érdeme, hanem az afrikai és az arab országok érdeme, hogy ezt kihasználták, mert Európában ezt még az igazgatások többsége túl korainak tartotta, hogy döntés szülessen erről a 100 MHz-es sávról. Az engedélyezés a legfontosabb paragrafus idéztem be itt a több éves rádióspektrum politikai programból, ami ugye 2012. március 14-én elfogadást nyert az Európai Parlament és Tanács által. Ugye a 6. cikke 4-es bekezdés azt mondja, hogy a tagállamok 2013. január 1-ig lefolytatják az engedélyezési eljárást annak érdekében, hogy az elektronikus érkezési szolgáltatások számára lehetővé tegyék a 800 MHz-es frekvenciósáv használatát. Ugye ez egy eurokonform megfogalmazás, technológia semleges, tehát itt nincs megjelenítve külön a mobil, de tudni kell, hogy ez alapvetően ez azt jelenti, hogy egy mobil szolgáltatási részére került már engedélyezésre, illetve fog majd engedélyezésre kerülni az Európa különböző országaiban. Ugye Magyarországon ezen teljesült, tehát ezért derogációt kellett kérni a digitális átállásról szóló törvényel összhangban 2014. december 31-éig. Az EU ezt még nem bírálta el, ugye az NMH tervei szerint 2014. január 1-ig megtörtént a 800 MHz-es sáv engedélyeztetése. Ugye az NMHH decemberben publikált rádiófrekvenciás stratégiájában megjelent, hogy a 800 MHz-es sáv, a 2,6 MHz-es sávval együtt az ezében értékesítésre fog kerülni. Tehát ezeként a legbiztosabb elemei az ezévi valószínűleg több sávos árverésnek. Egyébként Európa a legtöbb országában már megtörtént az engedélyezés, ugye a négy nagy nyugat-európai országban, Németország, Franciaország, Olaszország és az Egyesült Királyságban megtörtént, valami több kisebb országban, Írország, Hollandia, Dánia, Portugália, Svédország, Svájc. Észtország azért érdekes, mert ott már 2011-ben meg volt az engedélyezés, de a sárca 2015-től lesz elérhető. A szomszédos országok vonatkozásában, ugye Horvátországban, Romániában, Szlovéniában az engedélyezés már megtörtént, Ausztria, Szlovákia 2013-ban tervezi. Ugye tegnap hallottuk, hogy a Csehországban a hatóság felfüggesztette az árverést, ami a 800 MHz sávot is tartalmazta, tehát valószínűleg még ebben az évben újraindítják. Ukrajnáról azt tudjuk, hogy nem akar egyáltalán LTE-t, tehát minden egy CD-en a működik, Szerbiáról egyelőre. Itt köszönetet mondanék a 800 MHz-es sáv frekvencia koordinációja, ott azon a NMHH-nak, elsősorban a Pados Lacinak, mert hogy ő tőle jöttek, kaptam ezeket az információkat. Nekünk mobil szolgáltatóknak az az értékelésünk, hogy itt az NMHH egy nagyon gondos előkészítő munkát végzett, és gyakorlatilag 5 ország viszonylatában, tehát illetve 4 szomszédos ország, Ausztria, Szlovénia, Szlovákia, Horvátország viszonylatában teljesen megnyugtató a helyzet. 2011 novemberében megtörtént az aláírása a 800 MHz-es és 2,6 GHz-re vonatkozó frekvencia koordinációs megállapodás. Ukrajna vonatkozásában is sikerült egy jó megállapodást elérni. Ugye a határtól ugyan 20 km távolságig koordináció nélkül nem lehet telepíteni LTE bázisállomást, viszont itt egy pozitív elem, hogy a bázisállomásnak a műszaki paraméterei nincsenek, telepítési paraméterei nincsenek rögzítve, tehát itt elég nagy szabadságokra van a szolgáltatónak. Hát egyetért betartani, hogy maximum 8 km-es szellasugára lehet működhet a bázisállomás. Ha kisebb a távolság, akkor sem lehetetlen a helyzet, akkor itt a koordinálni kell az itt formanyomtatvány terén. Ami még megoldatlan, az a román-szerb viszonylatban a frekvencia koordinációs megállapodás. Itt az NMHH megküldte a javaslatát tavaly novemberben, és a VLT 12-n megsürgette a két igazgatásnál az állásfoglalást. A jelek szerint Románia hajlandó aláírni egy koordinációs megállapodást, de csak a tervekkel együtt. Mi azt várjuk, hogy ez év második felében mindkét országgal meg fog születni a frekvencia koordinációs megállapodás, és ez azt fogja jelenteni, hogy mind a két szomszédos ország viszonylatában rendezett lesz a helyzet. Ugye a szolgáltató, amikor egy sávot, egy frekvencia blokkot értékel, akkor nagyon fontos, hogy az ország egész területén használható-e, vagy annak bizonyos területén ki van zárva a használata. Ha ez bekövetkezik, hogy mind a két ország vonatkozásában meg lesz a megállapodás, akkor az a sávértékelés szempontjából is egy pozitív fejlemény lesz. Tehát az a sávértékét működik. A 800 MHz digitális hozadéksáv, ez az európai preferált csatorna terve. Egyrészt megemlítem a DGPP TS3601-es műszaki specifikációt, amely az EU-tra felhasználói készülék, a rádió átvétel és vétel műszaki specifikációja, és az 5-5 pontja van látható táblázat tartalmazza az LTE üzemi sávokat. Egyébként ebben a táblázatban 19 tervézéssel és 8 tervézéssel van azonosítva. A 20. sorszámú LTE tervézéssel ez a bizonyos 800 MHz-es digitális hozadéssel. Ugye itt a vonatkozó LTE határozat az a 0903-as, ennek az egyes függeléke határozza meg a preferált TETS csatorna tervet. Ennek egy különlegessége az, hogy itt az összes mobil sávtól eltérően a mobil állomásoknak az adási sávja a sáv első részében található, tehát egy fordított duplexitás van. Ennek az oka az, hogy az EVDC vevő zavartatását minél nagyobb mértékben el lehessen kerülni. Ugye az EVDC vevők esetén ugye nem a bázis állomási sugárzás jelent a fő problémát, hanem a mobil állomási, mivel a mobilok elég közel tudnak kerülni az EVDC vevőhöz. Ezért az volt a cél, hogy frekvenciában minél távolabb vigyék az EVDC vevők vételi sávját, a mobil állomások adási sávjától, ezért született meg ez a különös, sajátos fordított duplexitású csatornaterv. Ugye ez a csatornaterv lehetővé tette a szabályozó hatóságoknak összesen 6 darab 5 MHz-es duplex frekvencia blokk értékesítését. Valamennyi általam ismert árverésen, egyébként többsávos árverésen messze a 800 MHz-es sáv volt a legmagasabb értékű, tehát amire a szolgáltatók a legnagyobb jogosultsági díjat hajlandók voltak kifizetni. Ugye egy szolgáltatónak a megfelelő kapacitás biztosításához legalább 2 darab duplex frekvencia blokkot kell megfelelni a versenyeztetési eljárás során. Egyébként elhívom a figyelmet, hogy ez még mindig azért nem egy teljesen optimális helyzet, olyan szempontból, hogy hogy az ETL technológiában rejlő potenciális és lehetőségek maximálisan megnyilvánuljanak, ahhoz nem elég 10 MHz, ahhoz 10 MHz folyamatos csatorna kellene, és ahhoz ez a 800 MHz-es sávkapacitás az kevés, tehát itt jön be a képbe az, hogy itt további sávokra is szükség lesz majd. Az olvasztatási helyzetről itt a németi az alapján néhány szót. Megnyugtató a helyzet, ugye Németországban ott van a legkiterjedtebb LTE-r hálózat. 2013. február 1-ig mintegy 5000 LTE 800 bázisállomást telepítettek a mobil szolgáltatók. Összesen 9 interferenció esetet észleltek VVBT levőnél. 25 interferenció eset volt vezeték nélküli mikrofon vonatkozásában, és összesen 7 egyéb interferenció eset volt. Kábeltéri zavartatás nem volt. Na, tudom, hogy Magyarországon nem ennyire kedvező lett a helyzet, de minden esetre azért az összkép megnyugtató. Itt egyébként ugye a legnagyobb, a legtöbb zavartatási eset az a vezeték nélküli mikrofonok vonatkozásában volt, és most, amikor értékeltem, értevételeztem a március 1-i RAD-módosítást, akkor meglepve láttam, hogy szigorú előírások vannak a rádiomikrofonokra, ebben az UPEX sávban, ebben az UPEX gépben, mint a digitális hozadék sávjaiban. És ezt észrevételezzük is a Magyar Telekom javaslatban, hogy szerintünk pont fordítva kellene, tehát a rádiomikrofonokat minél inkább koncentrálni kellene az UPEX elválasztott sávban, és a digitális hozadék sávnak az alsó és a felső lopjában pedig hát lehetőleg minél kevesebb rádiómikrofon működjön. Ahogy említettem, néhány szót az LTE-ről, senkinek ne legyen semmi kétely azt illetően, hogy ez a leggyorsabban fejlődő mobil technológia, amit valaki találta. Ugye 2012. december 31-i adat, hogy összesen 145 kereskedelmi LTE hálózat volt a világban, összesen 66 országban. Ez a Global Mobile Supply Association-nek az adatait tartalmazza, amelyik a legjobb, legmegbízhatóbb hát szervezet az ilyen adatok gyűjtésére. És ezért végéig a GSA az mintegy 234 kereskedelmi hálózatot jelez előre 83 országban. Tehát további robbanásszerű fejlődés várható. Itt a pirossal jelzett területek azok, ahol amely országokban már kereskedelmi LTE hálózatok működnek. Látható, hogy gyakorlatilag minden kontinensen, itt Antarktis kivéve, vannak LTE hálózatok. Ami még nagyon érdekes azért, hogy itt Európában egyértelműen az FDD üzemmód preferált, de Ázsiában azért az LTE TDD-nek is van jövője, tehát látható, hogy itt egy 13 kereskedelmi LTE TDD hálózat van. Ezek. Ami másik nagyon fontos dolog, hogy az 1800 MHz-es sávot nagyon előre tört az LTE magsávok vonatkozásában, és a kereskedelmi hálózatok mintegy 40%-kal az 1800 MHz-es sávon működik. Ugye ezeket a sávokat a 90-es évek második felében kiosztották Európában, többnyire nem teljesen kihasznált sávok, és tehát van egy spektrum tartalék ezekben a sávokban, és sokkal jobb a terjedési tulajdonság az 1800-as sávban, mint a 2600-as sávban, tehát nagyon előtérbe került az 1800-as sáv. Ugye Magyarországon és a Magyar Telekom 2012. január 1-én ebben a sávban vezette az LTE szolgáltatás. Ez is az LTE rendszerhez tartozik, mint a leggyorsabban fejlődő mobil rendszer. Itt a előfizetések számának az alakulása látható, nagyon szépen exponenciálisan növekszik. 2012. negyedik negyedévében 62,5 millió LTE előfizetés volt a világon. Ami nagyon érdekes, hogy régiók szerint ugyanott vannak meg az előfizetések. Egyetemen Észak-Amerikai a vezető szerep, 52,3% az LTE előfizetéseknek Észak-Amerikában, az USA-ban van. Ennek az a fő oka, hogy ott a 700 MHz-es sávot nagyon korán értékesítették össze, jó, bocsánat, 2009-2010-ben. Neely Kroes ugye, aki ezért a felelős a digital agendáért, egyáltalán az infokommunikáció szektoráért, elhívta a figyelmet arra február 20-án, hogy Dél-Koreában, ahol a népesség mint egy tizede csak az európai közösség népességének, gyakorlatilag több 4G előfizetés van, mint Európában, és egy hatalmas lehetőség nyílt meg Európa előtt a 700 MHz-es sávval ahhoz, hogy a hátrányát behozzak majd. itt az LTE-t elhasználói eszközöknek a száma látható. 2013. januárjában 666 felhasználói eszköz volt. Tehát ebbe belértendő minden, kézikészülék, akkor notebook, tablet, router, minden. A sávok szerinti megosztás is látható, itt megint látható a legnagyobb eszközválaszték a 700 MHz-es sávban van. De nagyon biztató, hogy 800-1800-2600 MHz-es három üzemmódú eszközökből is tág 12 féle van már. 700 MHz-es sáv, ez a jövő, de már itt is nagyon felgyorsulnak a fejlemények. Két változata volt, amit a mobiliparág észrevételezett, illetve hát gondolkozott azon, hogy melyik legyen az, amelyik mellé leteszi a voksát. Itt egyértelműen úgy tűnik a GSM Association az Option 1 mellett tette le a voksot, a 700 MHz-es csatornatervet illetően. Ennek az az érdekesség, és a döntés azért született, mert ez harmonizálva van az ázsiai szendes-óceáni térségnek az alsó 30 MHz-es duplex résztartományával, és a gazdasági elemzések azt mutatták, hogy ez olyan hatalmas előnyük vannak, amit még ellensúlyozzák azt is, hogy ezen a 230 MHz-es blokkon, tehát kevesebb frekvencia van, mint a 240 MHz-es blokkban. Hogy a rádió távközlési világi érdekezet majd 2015-ben fogja elfogadni a sáv alsó értékét, és azt 2016 közepéig kell javaslatot kidolgozni. Nekem az az érzésem, hogy ez fel fog javasolni ez a folyamat, tehát a CET hamarabb fogja is letenni a voksát. Mobil internet nemzetközi trend, ez az Ericsson Mobility Reportból származik, itt látszik, hogy nagyon dinamikus növekedés várható, mind a mobil PC-k, mind pedig az okostelefonok forgalma vonatkozásában. Ugye a mobil PC-knél 3 GB-ról 10 GB-ra, a smart telefonoknál 450 MB-ról 2 GB-ra fog növekedni a fajlagos forgalom 2018-ig. Ez a teljes forgalom növekedését tartalmazza, mindez azt mutatja, hogy nagyon jelentős rádióspektrum erőforrás bővítésre van szükség ahhoz, hogy a forgalmi igények kielégítések kerüljenek. Ugye az RSPT az mintegy 1200 MHz-et vetít előre, hogy 15-ig annyit kell biztosítani mobil adatátvitel céljára, jelenleg ez a 610 MHz. Itt a mobil internet előfizetések számának alakulása Magyarországon 2008 és 2012 között. Látható, hogy volt egy dinamikus növekedés, egy 6-szoros növekedés az elmúlt 4 évben, a forgalom vonatkozásában pedig egy 4-szeres növekedés volt a teljes adott forgalom vonatkozásában. Tehát nem vagyunk nagyon lemaradva a Nyugat-Európától, a nyugat-európai tendenciáktól, itt is ugyanaz a dinamikus növekedési tendencia van, mint ezekben az országban. Végül a konklúziók. Amit már említettem, ez a 800 MHz-es digitális hozadéksáv a legnagyobb sávbővítési lehetőség a mobil szolgáltatók számára az 1 GHz alatt. Ez teszi lehetővé a 4G LTE szolgáltatás költséghatékony kiterjesztését a vidéki területekre. A 800 MHz-es sáv kiváló hullámfort terjedési tulajdonságai párosulnak a megfelelő rádióspektrum kapacitásról, ugye egy 230 MHz-es üres sávon, a 900 MHz-es 2011-ben meghirdetett árverésnél összesen 2,8 MHz szabad spektrum volt. Ez egy nagyon fontos dolog, a frekvencia díjrendelet módosítását mi szükségesnek látjuk. Nagyon, hát azt mondjam, brutális díjak alakulnak ki, hogyha az ember a díjrendelet kiszámolja azt, hogy egy 800 MHz-es sávú 10 MHz-es frekvencia blokkért mennyit kell fizetni évente egy szolgáltatónak, 1,8 milliárd forintot. Megnéztem Csehországban, az 1 MHz-re vetített fajlagos frekvencia díj az 1/5 a magyarországinak, de még Lengyelországban is 1/4. Csak. Tehát itt a véleményünk az, hogy itt mindenféleképpen akkor az hozzá kell mondani az írendelethez, még a többsávos elverés előtt. Amint említettem, gratulálunk a hatóságnak, a Nemzetközi Frekvencia Koordinátorért, de szerb és román viszonylatban előrelépés szükségesnek tartunk. És végül, tehát mi arra számolunk, hogy 2014. január 1-jével a 800 MHz-es sáv mobil célra rendelkezésre áll elsődleges jelleggel a mobil szolgáltatók számára. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és ha van kérdés, akkor szívesen válaszolni.
Nagyon szépen köszönöm Fiala úrnak a igen, tartalmas és sok témát átfogó előadását. Én az a kérdésem, hogy a kérdéseket ezt a végén tegyük fel, részben azért, hogy a többi előadó esetleg megválaszol néhány ilyen anonim kérdés, részben pedig azért, hogy az esetleg elhúzódó beszélgetés vita az ne zavarja azokat, akik nem éri. Tehát most másik lépésben megkérem a Tomka Péterről, a NHH műszaki szakértője, hogy ő mondja el, hogy milyen vizsgálatokat, méréseket végeztek, azért minden megvalósulhat.
Köszöntök mindenkit szeretettel. Én a, mondjuk így a hozadék EMC kérdéseivel kapcsolatban szeretnék néhány gondolatot felvetni, és mérési eredményeket közölni, illetve mérési eljárásunkról beszámolni. Károly már részletesen elmondta a digitális hozadék örömeit, és igazából mondjuk ilyen rózsaszín képet adott az EMC problémákról német példák alapján. Én is erről fogok beszélni, és önökre rátok bízom, hogy vonjátok le a következtetéseket, illetve Józsi Puc Józsi fogja folytatni ezt az előadás részt, és ő fogja levonni valójában a konzekvenciákat. Én csak tálalom. De kiindulási kérdésekre nézzük minden öröm forrását, a FNST-t. Ugyan már Károly, mondom, elmondta a digitális hozadéknak a történetét, de azért menjünk bele ebbe a rejtett térképbe, és a műsorszórás területén a 790-862-es sáv lesz 800 MHz-en a szolgálatok birtokában, és jelenségnek, vagy ennek a történetnek az EMC kérdéseit szeretném boncolgatni. Csak közelről megnézzük ezt a frekvencia készletet, tehát mostan a digitális televízió birtokolja ezt a frekvenciasávot, de talán januártól, jövő év januárjától az LTE frekvenciák fogják elfoglalni ezt a frekvenciasávot. És amit mi vizsgáltunk, az elsősorban az Eurodoxis 3 frekvenciák helyzete, jövőbeli helyzete, illetve a kábel tévé összeférhetőségi probléma. Hát a jövőben, amikor ez a digitális átállás lefejeződik, akkor az Eurodoxis frekvenciák pont az LTE frekvenciák sávjába fognak kerülni, és ilyen módon joggal felvethető, hogy ilyen együttélés várható. Amíg egyedül vagyunk, addig nincs EMC probléma, mindig akkor adódik, amikor valaki más is megjelenik a sávba. Hát nézzük meg, hogy mit is jelenthet ez. Hát az alapkérdés az, hogy az Eurodoxis kábelmodemek és az LTE együttműködése milyen problémákat vethet fel. Valójában ez úgy jelentkezik majd, hogyha a kábel tévé szolgáltatást élvezzük, és mondjuk a kezünkben egy LTE tévé készülékkel sétálgatunk a szobába, akkor feltehetően lesz egy olyan pont, amikor a térerősség olyan mértékben fogja befolyásolni mondjuk a kábel infrastruktúrát, mert hiszen nem csak mi a kábelmodemeket vizsgáltuk, de ahogy itt az előbb már elmondott a digitális tévé is, ugyanolyan mondjuk, hogy időzőjelben veszélybe kerülhet, és maguk a kábelezések és a csatlakozók mind érzékelni fogják az LTE frekvenciákat, és a hatására vagyunk kíváncsiak, tehát maga arra, hogy hol van ez a határ, hol van az a térerősség, és becsületjük, hogy ez milyen távolságra érzékelhető az egyes elemekhez. Hát ezeket a méréseket mi a múlt évben végeztük közösen Puc Józsi Évka, a NMHH akkreditált vizsgáló laboratóriumában. Néhány kép erről, és most is kihasználom azt az alkalmat, hogy ha esetleg a osztályoknak van indítatása, szívesen egyszer rendezhetünk egy ilyen bácsi látogatást az NMHH-ban. vizsgált berendezések, megvizsgáltunk néhány Cisco gyártmányú és két Thomson gyártmányú kábelmodemet. Itt gyakorlatilag megismétem azt, hogy illetve a problémát. Tehát az alapprobléma az, hogy ma jelenleg az Eurodoxis készülékek nem az LTE frekvencia sávjában működnek, tehát amikor méréseket akartunk végezni, akkor valahogy modellezünk kellett a majdani helyzetet. Tehát nem volt lehetőségünk arra, hogy egy LTE kézi készülékkel, az LTE szolgáltatás alkalmazásával, ahogy az előző képen látszott, oda menjünk és megnézegessük, hogy most milyen hatás van, és azt mondjuk, hogy hurrá, ez jelentéktelen. De hát azért mi egy laboratóriumi méréssel próbáltuk exakt körülmények között megvizsgálni, hogy mit is tehetünk, ezért át kellett tennünk az LTE csatornákat modellezve a 738, 746, 754, 762-es eurózák körébe. Ilyennek voltak a berendezéseink, amelyeknek az EMC vezető. Tehát ebben a felállásban modelleztük a rendszert, a T-Home hálózata adta a hasznos jelet, és hát ennek a hasznos jelnek a beállítása látható itt az ábrán, el is mondhatom, tehát 256 az QAM-mel, ami lényeges, hogy 60 dB mikrovolt bemenő szintet állítottunk be, videófrekvenciákat említettek, csatorna kihozása 8 MHz-es volt, és a sávszélesség 6,92 MHz, és 75 ohmos volt a gondokat is okozott. Tehát egy ilyen felállásban most megint mutathatnám, hogy oda kellett vinni a kézi beszélőt, és hogyha látjuk a zavart a tévé képernyőjén, akkor tudjuk érzékelni, hogy ez milyen reagálása van. Hát, hogyha mérünk, akkor azért nem ezt a módszert választottuk, hanem egy effektumentes térbe lehetett volna egy mérőgenerátorral exaktul meghatározni ezeket a paramétereket. Hát ezt sem választottuk, hanem inkább egy úgynevezett GTEM cellával vizsgáltuk meg, ahol lehetőségünk volt egy exakt kérdőség előállítására és a körülmények optimalizálására. Körülbelül így néz ki ez a mérőkamra és a környezete. Ami gondot okozott, és már az előzőekben is említettem, hogy nem csak maga a modem az, amelyik érzékeny a mondjuk azonos csatornát zavarra, nem csak ő az, akinek a tüdőképesség gyártás technológiával biztosítani kell, hanem a kábel hálózat különböző elemei is. Itt ebben az exakt körülmények között is nagy problémát okozott, hogy megtaláljuk azokat a el kell állítani, hogy kétszer mérték, végeztük el a mérést, az első körben közben talán egy hónapig küzdöttünk azzal, hogy ismételhető legyen a mérés. Tehát ahányszor mértünk, mindig egészen más mértünk, és kiderült, hogy ezek mind a csatlakozók és a kábelezés problémáiból adódtak. Ezért meg kellett oldani ezeket a problémákat. Végül is, hát ahogy itt az ábrán látszik, a csatlakozókat át kellett alakítanunk, az impedancia viszonyokat biztosítani kellett, és a kicsatolás pedig optikai kábellel valósítottuk meg. És hát a végül aztán sikerült beállítani ezeket a bemenő szinteket az ábrán látható hasznos jel útjal valósul meg a GTEM cellába, és most már csak a LTE jelet kellett. Egy mérőgenerátorból és egy teljesítményerősítővel megnövelt eljuttatni a GTEM cella bemenetére, rubidium etalonnal, frekvencia etalonnal biztosítását, és gyakorlatilag a kábel modem mert élő kérelősség szintjét mi tudtuk számítani és ilyen módon tudtuk érteni az érhetetlenségi jelenséget, amelyeket aztán gyakorlatilag a tévi képernyőjén értelmeztünk, vagy érzékeltünk. Tehát gyakorlatilag egy félszubjektív vizsgálat volt ez, hiszen azt vizsgáltuk, hogy mekkora az a térerőség, amely a tévi kép. Hát a zavarvilág paraméterei természetesen szintén a LTE-jel tudtuk be, hogy valós képet kapjunk helyzetről. Hát most néhány képlet, amivel meghatároztuk a gétemcellában érzékelhető térerőséget. A hasznosítás spektruma, tehát itt a négy frekvenciablokk látható, amely a hatos a T-Home hálózatából lett biztosítva. Az avaviás spektrumát itt egy 10 MHz-es csatornaosztású LTE-jelet használtunk, és gyakorlatilag egy ilyen egymásra hatás vizsgálat történt, amikor a LTE jel letakarta a hasznos jel spektrumát, és azt vizsgáltuk, hogy hol van az a szint, amelyiknél ez a bizonyos káros. Megvizsgáltuk a különböző pozíciókba helyeztük a kábelmodemet, hogy valamennyi variációban érzékelhető legyen, hogy van-e változás a zavartűző képességben. Nyilván a gyakorlati használatban is ritka azért, hogy élére állítjuk a set-top boxot, de végül is az, hogy itt egy reflexiómentes tér volt, tehát bármilyen, a valóságban bármilyen variáció előfordulhat, és minden esetre kíváncsiak voltunk, hogy van-e valami változás. Tehát ezek voltak a mérési gyakorlatok, vagy a mérés lefolytatása, és igazából nézzük meg, hogy milyen mérési eredményeket kaptunk. Tehát ahogy mondtam, pozícióban vizsgáltuk a kábelmodemet, és itt a 2-4-6 darab kábelmodem eltérő viselkedés mutatott. Látszik, hogy a két tálesz készülék a leginkább zavartűrő, vagy zavar szenvedő, tehát a zavartűrő képessége a legnagyobb a középső RPT-30-10-esnek. Akkor látszik, hogy a 3,64 voltprométernél érződött a jeltönk széttöredődése, amikor az RPT-30-10-es kábelmodemet használtuk, és a Thalesnál már 0,3 voltprométernél összerogyott a kép. Hogyha nézzük a... Hát itt még annyira érdekes, hogy az ilyen lapjára állított Y-nak nevezett állásban voltak a legnagyobb zavar, legkevésbé zavartűrő állapot. A frekvenciák szerint is érdekesen alakul. Hát valamennyi ábrán a 30-10-es a leginkább zavartűrő, az látszik, de a frekvenciák szerint is érdekes, hogy a 746 MHz-en volt szinte mindegyiknél a leginkább zavarérzékenység. Így a szórás a legjobb zavartűrő képességű, legrosszabb zavartűrő állapota van, és a legrosszabb zavartűrő képességnek a legjobb állapota van összevetve itt ezen a... Ez azt jelenti, hogy akkor gyakorlatilag 0,3-tól 3,82 voltprométerig volt ér. Megvizsgáltuk HD és SD beállítással is, hát logikusan a HD volt a legérzékenyebb. És hát akkor a következtetések, amiket majd folytatni fog, hogyha a 21 DBMS ERP-jű kézi beszélő kézi készüléket veszünk alapul, akkor a különböző set-top boxok tűrőképessége látható ezekkel a kis hengerekkel. Látszik, hogy a 0,3, ahogy már az előbb láttuk, 0,3-tól 3,6 voltprométerig terjedő térerőségek egy ilyen készülék esetében azt jelentik, hogy, 0, a legjobb készülékkel akár 0,5, tehát egész közel mehetünk és nem okoz zavart, viszont azért van olyan, amelyik 6 méter távolságban is zavart szenved. Most azért mondtam, hogy vonjuk le a következtetést magunk, mert alapvető következtetés azt kell mondjam, hogy bármi várható, tehát oda kell figyelni a szerelésre, oda kell figyelni a készülékekre is. Tehát látjuk, hogy nagy a szórása a készülékeknek, és van akkor jó választás, de hangsúlyoznunk kell, hogy sokkal nagyobb esélyt látok abban, hogy a szerelések, a kábelezés az fogja nem sugárzottan, hanem vezetetten eljutatni a jelét a készülékbe. Azt is még elmondhatom, mert már volt egy kábel tévé szövetségnél egy gyakorlatilag ugyanez az előadás, hogy elnézést kérek azoktól, akik már ezt többé-kevésbé hallották. De ott ígéretet tettem, hogy a tévékészülések EMC méréseit is végezzük. A kábel tévé hálózat méréseit azt csak majd akkor tudjuk elvégezni, amikor bejelentették a zavarokat. Akkor majd...
Köszönöm, Tomka Péter. Előadás, hát én azt hiszem, hogy sok felnemzett kérdésem ő már adott választ, éppen azért érdemes megválni utolsó előadást is. Kuty József urat, aki a Kábel TV oldaláról fogja a kérdéseket megvizsgálni, és utána kérdezni.
Kuty József vagyok a Magyar Telekomtól, és megpróbálom kábeles szemmel megnézve elmondani, hogy mi hogyan látjuk ezt a dolgot. Egy rövid sztorival hadd kezdjem a Magyar Telekom legendáriumából. Jó? Egy nagyon érdekes előadás volt, egy nagyon tehetséges fejlesztő kolléga adott elő. Témája az volt, hogy a magyar fejlesztések milyen népszerűek Németországban. Kapott egy kérdést, hogy rendben van, hogy mi ennyire jók vagyunk, mint fejlesztők, ennek nagyon örülünk, erre büszkék vagyunk, de azt mondja már el, hogy a német fejlesztések miért nem olyan népszerűek Magyarországon. És akkor a nagyon okos fiatal ember elgondolkodott, és következőt mondta, hogy van egy nagyon népszerű fejlesztés Németországban. Arról szól, hogy a nyugdíjasoknak az életét segítik azzal, hogy intelligens autót tervez a Deutsche Telekom a nyugdíjasoknak, ami sokban segít az ő életüket. Megvizsgálta a Magyar Telekom, hogy hogy lehet ezt elhozni Magyarországra, és a következő tapasztalatot nyerte, hogy ellentétben Németországgal, Magyarországon azok az autótípusok, amikre ezeket a fejlesztéseket ők megvalósítják, aránylag kis százalékban fordulnak elő nyugdíjas háztartásokban. Tehát a Mercedes, az Audi és a BMW. Mit akartam ezzel mondani? Azt, hogy Németországban igen óriási vagyont adtak az LTE 800 MHz-es sávért, azok a szolgáltatók, akik ezt megnyerték. Valóban ott nem számottak az ilyen zavar, és valóban nincs nagy visszhangja, szakmai visszhangja ennek a 800 MHz-es LTE rendszer, jól működik. Egy nagy különbség van. Magyarországon több mint a felén a kábel TV hálózata az légkábel. Ellentétben Németországban, ahol ez nem így áll fönn. Tehát egy 20 centire elásott földkábelt, az biztos, hogy lényegesen nehezebb. mint a tőlünk 4-5 méterre futó végkábel, amelyiket valószínűleg 10 éve már fúj a szél. És ezt gondoltam így bevezetőnek, és biztos vannak tapasztalt kábeltévés kollégák, akik egyetértenek velem ezzel a gondolattal. És nézzük meg, hogy hogyan néz ki a helyzet a mi elképzelésünk szerint. Kicsit próbáltunk a méréseken túlmutatóan, amit Péterékkel együtt végezni, számításokat is végezni, illetve modellezni különböző helyzeteket. Tehát ezeket próbálom meg megmutatni, és hát megpróbálom egy kicsit a mai magyar valósághoz iromítani ezeket a számokat, hogy miket várhatunk mi. Hát várhatóan azért itt annyira nem lett rózsás a helyzet Magyarországon, amikor ez a sáv elindult, mint más országokban, hiszen azért a kábelhálózatoknak az átlag életkora is aránylag magas, a szerelés minősége az eléggé vegyes, és pont azokon a helyeken, tehát rurál környezetben, vidéki helyeken, ahol ez az LTE fog működni, 800 MHz-es LTE sávban fog működni, ott várhatóan a hálózatok minősége is hagy kívánni valót maga után. Tehát ez a kettő nálunk eléggé szerencsétlen kombinációban kapcsolódik. A vonali hálózatról, a KTV koaxikról párszor beszéltem. Előfizetői hálózatnál, illetve a végberendezésnél várhatóan még rosszabb lesz a helyzet. Tehát az előfizetői hálózat az a tapasztalatunk, hogyha családi házakat nézünk, akkor mennyi nagyobb egy családi ház, annál vastagabb benne a koaxhálózat. Ez a határozott tapasztalatunk, sok több évtizedes tapasztalat. Mert a nagyon nagy családi házban általában kispórolják a jó minőségű háromszor árnyékolt kábeleket, hiszen a építésnél ez nem volt annyira szempont, és később pedig a szolgáltatók nem fognak odaállni, és a sok lakásos családi házban az összes lakást, nem az összes szobát a házon belül átkábelezni, hanem a szolgáltatónk az általános szerződési feltételeiben összesen annyi van benne, hogy egy előfizetői végpontra ő tökéletes minőségben ezt megoldja. De onnantól az előfizetőnek lesz a felelőssége, hiszen ez egy olyan jelentős költség, egy 100.000 forintos nagyságrendű költség, egy ilyen nagy családi házat teljesen újra kábelezni. Tehát nem is igazán attól félünk, hogy a lakótelepeken nagy zavarok lesznek, és ott nem fog jól működni, hanem attól félünk, hogy második kerületben, meg a 12. kerületben, meg ilyen helyeken, ahol inkább nagyobb családi házak vannak, hogyha ott lesz valamiféle kézikészülék, amelyik ott elkezd adni, ott lehetséges ilyen zavar. A mérések kiértékeléséről, hát én Péterhez kapcsolódok, és lesznek átfedések is a én előadásomban. Néhány nagyon érdekes számadatra azért szeretném felhívni a figyelmet. Nézzük meg, hogy egyáltalán, amikor arról beszélünk, hogy egy kölcsönös zavartatás, akkor milyen teljesítményszintekről van szó, mi az adásoldal, mi a vételoldal, mi az árnyékoltságnak a nagyságrendje, hogy fog ez egész kapcsolódni egymáshoz. Érdekes számok jönnek ki, tehát a maximális adóteljesítmény a bázisállomásnak azért egy 46 dBm, tehát 40 watt, és ehhez még kapcsolódik egy 17 dB-s várható antennaméresség. Tehát ez ERP-ben egy akkora számot mond, 61 dBm-es ERP, 1250 watt ERP, ami egy komoly jelentős szám, tehát azért Erre oda kell figyelni, mert nem lehet elmenni szó nélkül, hogy ez OSDM moduláció lesz 64 QM-nál. Az előfizetői terminálnál is egy 2,1 wattos maximális teljesítménye lehet számolni. Természetesen mindent a worst case-ről beszélünk a maximális teljesítmény. Ami az előfizetőnél is azért egy 21 dBm-es ERP-t, tehát effektív kisugárzott teljesítményt fog várhatóan okozni a legrosszabb esetben. Nézzük meg a másik oldalt, a kábel TV oldalán. A kábel TV egy másik nagyságrend, tehát itt az 1 millió az egy olyan elképzelhetetlen nagy teljesítmény szinte, hogy csak erősítő kimenetén van jelen egy csatorna 1 millió teljesítménnyel, és látszik, hogy itt azért a összes VDN-be kiszámolt szám az nulla alatti, tehát csak mínusz számokról beszélgetünk. Hát, tudjuk, hogy 75 ohmon 108,7 decibel mikro volt a 1 milliwatt, tehát a 0 dBm. Tehát az erősítő kimenetén 108 decibel mikro voltot alkalmazunk a Zoe Gallimanzanit vagy Gallimitrides erősítő készülékekkel. Volt ekkora jelszín megengedhető. Tehát nagyon nagyok a jelszint különbségek. Nagyon komolyak a jelszint különbségek. Hogyha megnézzük itt is a vétel oldalt, hogy milyen maximális bemenő jelszinteket vár egy modern, tehát milyenek az előfizető jelszintek, akkor látjuk, hogy borzasztó alacsony teljesítményekről van szó. Itt 256 QAM-ről beszélünk, tehát általában ebben a sávban, DOCSIS 3-ban 256 QAM-et szokás alkalmazni. A képeren, tehát a bizonytelzaj viszony követelményeknél Eurodoxisnál 256 QAM, ez a 34,5 decibel. A tévedőséget megnézzük, ez kicsit rárémelve a Péternek az előadására. A bázisállomásról, hát látszik, hogy azért a bázisállomás vonali hálózat, háthálózat hatása a távolsággal, a távolság négyzetével csökken, hiszen a terület mentén terjed, egy szabadtéri hullámterjedésnek a képletét, ugye mindenki gyerek tudja, hogy 92,4 plusz 20 szorogaritmus frekvenc, gigahertzben 20 szorogaritmus távolság kilométerben, tehát ez azt jelenti, hogy itt azért a nagyon nagy távolságok adódnak. Más a helyzet a kézikészüléknél. A kézikészüléknél annak ellenére, hogy jóval kisebb a teljesítmény, de a távolságok azok jóval kisebbek lesznek, hiszen a szobákon belül is ott lesz a kézikészülék. Tehát ez egy lényegesen veszélyesebb dolog. Itt, ha megnézzük az árnyékolás szükségletét, tehát visszatérve a vonali hálózatra, ez egy 76-80 decibeles árnyékolás. Itt kézikészülékeknél 82 decibeles árnyékolásról beszélünk. Ha a szabványt megnézzük, hogy a szabvány mit mond erről. Kétféle szabvány, vagy kétféle része foglalkozik a szabványnak ezzel a 50083 2-es és a 8-as kötetkező szempontból vizsgálni ezt a dolgot. A vonalhálózati elemek, házhálózati elemek, modemek és esetleg szektorboxok esetében vizsgáljuk ezeket a zavarokat. Itt körülbelül mi is ezt a bizonyos mintahálózatot, amit Péteréknél sikerült megépíteni, oda mi jelet biztosítottunk különböző frekvenciákra, inzertáltunk be csak a Péterékhez jeleket, hogy ezeket megfelelően tudjuk ott vizsgálni. És ezek után nézzük meg, hogy milyen eredmények jöttek ki. Közepes jelszinteket állítottunk be ezek közökbe, tehát nem próbáltuk meg a teljes range-et, hanem egy átlagos előfizető jelszintről beszélünk. Lényeges, hogy 256 QAM-et azt a vívőhöz, tehát a carrierhez képest a szabályos 24 decibellel állítottuk be, tehát minden teljesen normál üzemi beállítás volt. A mérési eredményeknél az látszott, hogy nagyon különbözően viselkednek a különböző eszközök. A különböző gyártmányok adott gyártótól is de adott országból is teljesen különbözően voltak érzékenyek erre a bizonyos zavaró jelre, amit ebben a VMC térben, ebben a sem zavarmentes térben tudtunk. A térerősséget nézzük meg, a vonalhálózat, háthálózat Párizs állomástól számított térerősségét, hogy hogyan tudja a Párizs állomás megzavarni várhatóan a hálózatot. 800 MHz-en történtek ezek a számítások. Az látszik, hogy 15-25 méter az, ami várhatóan egy átlagos ilyen készüléket meg fog tudni zavarni a Párizs állomás részéről. Mobil handsetnél ez a távolság ezért jóval kisebb, tehát a készülék típusoktól függően akár fél méter is lehet. Fél méter is a tétel táblázatából jobban látszott, hogy azért ez fél méter és 6 méter közötti, attól függ, hogy melyik készüléket nézzük. Ezeknek az eredményeknek, amiket számoltunk, illetve mértünk, a használhatósága ilyen a gyakorlatban. Az látszik, hogy a worst case-t alkalmazva nem a tereptárgyakat nem veszük figyelembe, maximális kisugárzó teljesítményről beszéltünk, minthogyha a kábelhálózat az egy síkba lenne az antennával, az antenna kisugárzásának a legnagyobb teljesítményű pontjával. Mobilkészülékeknél van egy elég jelentős teljesítményszabályzás, itt is worst case nézünk. Nyilvánvalóan ez csak az ellátási cellának a legfélén várható, hogy ekkora teljesítmény alakjon, hiszen akkor nagyon hamar le fog merülni az akkumulátor az eszköznek, akkor nem ezt használható az eszköz. Ennél valamivel kedvezőbb lesz azért a helyzet a valóságban. A MS-03-8-as kötet egy maximális kültéri zavaró térerőt állapít meg. Egy kisebb frekvencián ír még erről. Ugye ez nem mai ez a szabvány, tehát azért egy elég régen szontás. 90 körül jelent meg, hogy még váltotta a 11.458-as MS szabvány. Tehát egy eléggé régi szabvány. Itt az látszik, hogy 85 decibel körüli csillapítást kellene alkalmaznunk a kábel TV hálózatokon. Ennek a frekvencia függését is végignézve, a 8-as szabvány szerint, 800 MHz-en a valóságos, hogy a szabványban leírt, amit előírnak a hálózaton, az a standard az 75 decibel, illetve ennek a frekvencia függése, az 50 MHz-ről, amikor 75 decibel, ennek a frekvencia függése azt mondja, hogy várhatóan 71 decibel jól szerelt, jól működő, nem korrodás csatlakozójú, nem törött kábelű kábeltéri hálózatnak a zavartűrése, vagy annyira ezt a zavar csillapítása. Tehát ez a kettő érték azért, hogy elég jelentős távolságban van egymáshoz, és azt gondolom, hogy ezzel foglalkozni kell mindenféleképpen. Vannak az alapadatok, hogy ezt a védőtávolságot hogyan számoltuk ki. Az LTE KTV zavartatásról beszélünk, akkor az LTE hálózatnak, az LTE adónak, a Párizs állomásnak a távolsága az eléggé meghatározó akkor, hogyha a 250 UM-et hagyományos beállításban tesszük be, hagyományos jelszínben tesszük be a hálózatba, akkor ez egy 35 méteres távolság worst case-ben, tehát a legrosszabb esetben. Tehát még egyszer a hálózat és maga az LTE adó távolsága. ez azt gondolom, hogy ez nehezen lesz biztosítható minden esetben. Az analóg rettentő érzékeny messzer, az analógnak ugye jelző is fenni fog csökkenni, de megjelenik rajta egy elég komoly zavar. Hogyha néhány olyan dolgot megvalósítunk, amit a legutolsó slide lesz, hogy milyen dolgokat tudunk átállítani a kábel TV hálózaton, hogy a 64 QAM modulációra áttérünk a 250 QAM modulációra, akkor ez 12 méterre csökkenhet le, és hogyha ennek a jelszintjét, a 64 QAM-as jelnek a jelszintjét megemeljük 4 decibellel, tehát hogy azonos jelszintű legyen a 64 QAM-es jelhez analóg jellel, akkor ez egy 7,7 méteres távolságot fog adni. Az látszik, hogy az LTE a KTV hálózatot meg fogja tudni zavarni. Ha másik oldalát megnézzük, visszaemlékszünk a legelején mutatott teljesítmény szintre, hogy a kábel TV hálózaton 1 milliwatt alatti teljesítményekről beszélünk csak, akkor ahhoz, hogy egy bázisállomást mi megzavarjunk, ahhoz, mint kábel TV szolgáltató, ahhoz egy átlagos, jól működő, erőben mondott, jó minőségű hálózat esetében a KTV hálózatnak 1 méterre kell lenni az LTE bázisállomástól. Tehát ez a fajta visszirányú zavartatásnak igen kicsi a valószínűsége a nagyon nagy teljesítmény különbség miatt. Azért hangsúlyozom ki, mert a február 23-ai előadáson, hogy kérdésként fölmerült ez, és akkor egy határozott ígéretet tettem a hallgatóságnak, hogy ma, amikor a mérésekről fogunk beszélni a kollégákkal, akkor erre egy jó választ fogok tudni adni, hogy mennyire, azt hiszem jó volt a válasz, ugye? Ez volt a kérdés pontosan. Mit tudunk tenni? Mit tudunk a kábel TV hálózatban megvalósítani, hogy a felénk irányuló zavarnak a hatását tudjuk csökkenteni? Az első, hogy a jelszinteket növeljük. A jelszintet elég korlátosan tudjuk növelni, hiszen az eszközöknek, az aktív eszközöknek a kimeneti jelszintet korlátos. Mint tudom, hogyha nagyobb hangerőt állítok be, torzítani fog ki. A 64 QAM alkalmazása 256 QAM helyett, ugye, hogyha csak ezeknek a digitális jeleknek, amik ebben a sávban fognak működni, ennek a jelszintjét nézzük, akkor itt ennek a hat csatornának a jelszintjét följebb állítjuk 4 decibellel, ahogy az előbb volt róla szó, illetve a 64 QAM helyett 256 QAM-et alkalmazunk, akkor azért egy közel 10 decibeles tartalék képződik ebben a sávban. Ami egy elég jelentős tartalék, azt gondolom, és ezzel érdemes. A másik, hogy nagyobb zavartűrésű szolgáltatás megvalósítása, tehát nem biztos, hogy DVB-C vagy Eurodoxis 3 alapú IPTV-t érdemes ebben a sávban, hiszen az egy időkritikus szolgáltat, hogyha kimarad valamennyi byte zavartatás miatt, akkor csak egy bizonyos tűr hányadik képes a rendszer ezt a zavart kiküszöbölni. Nagyobb zavarszűrésű eszközök alkalmazása. Igen, azért az eszközgyártók sokkal nagyobb figyelmet fognak fordítani arra, hogy ezt a bizonyos zavarszűrést ezt gyártáskor vizsgálják, és olyan eszközöket állítsanak elő, amelyek lényegesen jobban árnyékoltak, mint a mostani eszközök. Nagyon érdekes, hogy miatt ezek a szilícium tunelek léteznek. Azóta a gyártók olyan slendriánabbak azért ezzel a problémával, hiszen régen, amikor egy eszközt szétszettünk, amiben tunel volt, hát ez egy gyönyörű zárt vasdoboz volt, és azért egy sokkal misi bólogat. Az azért egy sokkal zártabb és nehezebben megzavarható eszköz volt. Ma már az ember bemegy a boltba, vesz egy videókártyát, ilyen tévés kártyát, és akkor semmilyen vasalkatrész nincsen rajta, az első csatlakozórával van forrasztva egy chipnek a lábára, és akkor onnan történik minden. Sőt, kábeltévé gyakorlatban, hogy mondjak egy nagyon érdekeset, hogy ma már a felállomás gyártók azok olyan egycsipes megoldásokat alkalmaznak, amiben a bejövő műholdas jelet egy darab csip közvetlen a bejövő QAM QPSK szatos jeleket, vagy 8PSK szatos jeleket egy darab csip közvetlen QAM-nél alakítja, anélkül, hogy bármi külső jel megjelenne, és azt már a meglévő vagy programozott frekvenciasávon adja ki egy darab chip, hogy másfél GHz-en vesz jelet, és 680 MHz-en kiad jelet, és semmi nem jelenik meg, mert minden szoftverből töröm van. Itt egy kicsit nehezebb azért ezeket a chipeket megfelelően árnyékolni. Egy kicsit más ma már a technológia. Itt legutolsó pontként tettem be, hogy a zavart sáv kiürítése. Tehát amíg ezek a feltételek nem állnak fenn, és komoly zavartatásokat tapasztalhatunk a hálózatunkon, mert tegyük fel szolgált, és a hálózatunk túlnyomó többsége az légkábelhálózat, akkor kénytelenek vagyunk a legutolsó eszközhöz múlni, hogy ezt a zavart sávot kiürítjük, és addig, amíg a helyzet nem fog megváltozni alapvetően, nem tudjuk ezekkel az eszközökkel kezelni, addig nem szabad használni ezt a sávot. Köszönöm szépen, részemről ennyi volt az előadás, és akkor kollégáimmal együtt nagyon szívesen válaszolunk mindenkinek a kérdésére.
Hát azt hiszem, kicsit sok is volt, amit hallottunk, de minden bizonnyal a hallgatóság még ezen is túltett. Úgyhogy akkor én azt kérem, hogy a kérdéseket olyan sorrendben tegyék föl, ahogyan mondjuk az előadások elhangzottak, de nagyon könnyen előfordulhat, hogy a Fiala úr előadásával kapcsolatos kérdésre mondjuk mások válaszolni, vagy fordítva. Itt sok átfedő téma van, nem csak a frekvenciák szednek át, hanem a témák is, és éppen ezért kérem, hogy jelentkezek, és hát egy kellően tömör és összefoglaló kérdés és válaszokat kapjuk. Hát akkor kezdjük. Akkor te vagy az első jelentkezett, akkor van.
Nagy Zoltán vagyok, és én azt szeretném megkérdezni, hogy a szerzés a román területen, a Romániában még nincs megegyezés. Ez mennyiben befolyásolhatja, vagy fogadja ki a... Látjuk 2014. januártól szobat, tehát mobilosok mire lőnek a mobilosok, hogy mikor akarják a gyakorlatban elkezdeni használni a DD-jén?
A kérdést, ugye mi arra számítunk, hogy ebben, hogy ez esetem belőadásban ezért második kérdés? Amennyiben nem, ez nyilván csak kezdeni fogja a sáv értékét, de itt esetleg...
A megállapodásnak véleményünk nem lesz akadálya, kívánálunk legyen a aláírva és részünkre meg a kormányokat. Szerbiában teljes garnitúra váltás.
Ennek függvényében mi várható, tehát mikor lesz a pillanat, hogy valóban itt az a változás?
Hát, hogyha az engedélyezés lefolyik ebben az ügyben, egy használati jogosultság engedélyt, akkor véleményem szerint ez egy fél év.
Béla,
mindjárt. 20 kilométerre lett a lokálokkal, és a múltkor azt mondta, hogy az ötlet.
Igen.
Ugye akkor a többieknek hogy áll? Tudod, hogy 20 kilométer?
Nem, ugye a lokálokkal egy speciális érzés, mert ott a...
Igen,
nem. Ez a lényegről, hogy át a szolgálat védelmi jelenében van erre szükség. Ugye más országokban már környező országban vagy nem is működött, vagy már nem működik ez a rendszer. Tehát ez egy nagyon speciális helyzet. És mi értékeljük ezt a 20 kilométert is, mert valóban az ASEAN-nak a korábban kizárólag távolságok vannak. Itt azt is figyelembe kell venni, ahogy említettem az előadásomban, hogy ez a kilométer csak arra vonatkozik, hogy koordináció nélkül nem lehet ennek közelebb felépíteni állomásokat. Hogyha a helyzet úgy kívánja, akkor szerintem megvan az esély, hogy koordinációval azért ezen a kizárás. Romániában viszont ottában nincs tudomásom szerint ilyen Ott gondolom, ha már nem marad az itt a koordinációs lehetőség megvan.
Akkor hát ebben jelentkezett, nem tudom, hogy éppen tartja a szándékát, akkor...
Igen, nem lehet tenni a kérdést, hanem is nekik dolgozom, felállomási cselekedetről fejleszni, és a felrendezések nagy részében végre kell tartani az érzékenységeknek. Van-e arra mód, hogy ezeket a méréseket tényleg úgy mérjük el? Na, a szokásos mód, óránként tejteni az adott hiba. Gondolom, nem akartatok belemenni a hátterből emelbe, mert mondom, hogy érzésem, vagy nem volt beérték, vagy nem hívhatok meg benne.
Mondtam, igazadban teljesen, tehát mi egy szubjektív, de megcsinálhatjuk úgy is, hogy beérték.
Miért beérték ezzel nekem?
Elégedetlen
problémája. Ezért hangsúlyoztam is, hogy kicsit is, de a kétlen határa órát írt egy nem javított hiba, ami azt jelenti, hogy ott kell ülnöd 100 óráig, hogy valami ilyenség kijöjjön, de akkor arra azt mondja, hogy ez a kétlen határa. Ezért az ember lehet, hogy én akkor sokkal többre tud menni. Mert ugye láttam, hogy nem értéket mostra, viszont gondolom, hogy elértéken már rendelkezésnek,
rendelkezésetekre, hiszen a belegelőből valamilyen módon úgy kell megállni. Jó, hadd válaszoljon meg, de azért azt lássuk be, hogy amikor ilyen eszközöket vizsgálnak, a viselkedésére, a tulajdonságaira vagyunk kíváncsiak, és az, hogy pontosan mi történik ezekben az eszközökben, csak a gyártó laboratóriumban tudjuk megcsinálni, itthon nem, soha. Azért, mert nem fogjuk szétetni, még a műanyagházat sem tegyük le. Ki lehet nyerni adatokat ezekből az eszközökből? Igen, lehet mert kinyerni az eszközből. Tudjuk, hogy a mert $2 csip az nem fog mert mérni, de még mert sem. Valamilyen, elmondanám, mire jó volt. Valamilyen közelítése lesz ennek a $2 csipnek, és valami nagyon egyszerű dolgot fog mondani, amelyik attól függ, hogy itt milyen szoftver verzió fut rajta, hogy ők mit ér. Van 44 féle modemünk jelenleg, ugye van 700 ezer veszedője a Magyar Telekomnak, illetve sikerült lecsökkenteni a modemek számát, mert 70-ről is ment. Ugyanazok az eszközök, ha egymás mellé teszem őket, és ugyanazt a kábel csak a tehát az ő méréseikre sokat nem lehet adni, hogy én kiolvasok valamit egy CNTS-ből, kiolvasok valamit egy... Amit te mondasz, hogy az egy labormérés. Tehát ezekben a lakásokban, ahol mi lerakjuk ezeket az eszközöket, minket egy dolog érdekel, hogy mikor van az a határ, amikor megszűnik az a szolgáltatás. Nem amikor 100 óránként fog egy hibás pixelt adni, hiszen ezt a dolgot elég jól lehet közelíteni, ez egy aránylag szűk letörésű függvény MMR-rel, amely szintén csak egy spekulációból áll elő az eszköznél, akkor, amikor szinkronban van. Tehát egy modem soha nem mér már. Egy modem csak be tud mérni, a mérés ez egy jóval bonyolultabb történet, abból spekulálja ki, és ez teljesen szoftverkös.
A zavartatásnak tekintjük, és 840-től lefelé nem tudjuk. Akkor a jelentős változás jelent most ez, hogy...
Teljesen
is előtt megemelésként.
Kicsit pontosítom ezt a kérdést.
Pontos is, de kicsit...
De engem is az érdekelne, hogy ugye nyilván a művérések azok a nem telekom toxic csatornáira lettek ki egyetlen a saját élőszolgáltatása mértetek, ami életben meg alatt van. És magában a művérésben is látszik, hogy egy konkrétos 8 megás spektrumon belül, vagy 8 megás csatornán belül rettenetes nagy eltérés volt zavartatást illetően. Ha ezek szerint, tehát van-e bármilyen sejtésünk, hogy ugyanez a mérés, hogyha valódi mondjuk a DD1-es sámba, ez mennyit változna? Gondolom, hogy valami ilyesmit az
ember. Én már kérdeztem, sokkal az ember. Az a kérdés, hogy 90 megállt, hogy működnek rádiós
magjelentően. Igen, így. Ismét zavarjunk.
De csak az interferenc, tehát abban képződés csak ezzel az
adományban. Nem,
az
adományban.
Az adományban. Ott nincs adományos frekvenc.
Aha.
Tehát akkor kérdésem föntartom, tehát az látott a mérésekből, mivel az 56-os, vagy a 75-ös, 76-os csatornák között ilyen nagy eltérés volt, ugye ez nem tett van jóval, mondjuk azt, hogy legalább 50 meg a 70, tehát van a sárga, ahol nézték az egész. És van a helyen történik, akkor van bármilyen sejt.
Csak modern eltérés volt. Feltételezzük, hogy hasonló
lesz. Nem lesz hasonló.
Most az Imrének a kérdésére még egy apró megjegyzés, ez nem válasz, mert hogy ezek a számok az, a gyártókat érdekek elsősorban, a szolgáltatókat is a saját szolgáltatás minőségük meghatározására, tehát QoS, mint a szolgáltatás minőség, de az előbbsetőnél ez végig, mint a QoE, tehát a quality of experience, az érzett minőség. És ez nagyon jól látszott abból a rajzból, amikor a grafikumból, ahol a Péter úgy mozgatta az előfizetői lakásban a mobil LTE-készüléket, és hogyan jutott közelébe annak, amikor az előfizető az avat érzékeli. Persze az egy külön történet, hogy mikor érzékeli az előfizető az avat, ha csak egy bitiba van, mert az egészen más az, hogyha mondjuk negyed óránként egy bitiba van, vagy hogy egy teljes sorokba kiessük, és az tartós lenne. De nyilvánvalóan ezeknek a számoknak az előfizetői érzékelése és a labor érzékelése között elég nagy a távolság, tehát hiszen korreláció van, de számértékben óriási különbség, és ezek a vizsgálatok, én azt hiszem a QR-re adnak jó vizsgálati értéket, és hát az a nyilván laboratórium vizsgálatra célzott. Na most itt neked volt még egy kérdésed? Jó, nem? Ja, bocsánat.
Hatósági oldalról válaszolva, a hatóság ugyanis egy engedélykötelesség. Minden egyes interferencia bejelentés nagyon megvizsgálható, minden állomás telepítés is nagyon megvizsgálható az engedélykiadás. Remélem, itt ebben a szobában nincsenek hatósági emberek. Én a nyugdíjintézetet képviselem, úgyhogy ha véletlenül egy hatósági ember megtudná ezt. Nem fogja
hogy 2016-ra kell majd nekünk ezt a zavarságot. Most nincs benne ez a prezentációban, de egy percet gondolkodunk, azt hiszem, hogy a múlt összerendezzük a sávokat, tehát az analóg sávokat elkezdjük csökkenteni. 2016-ra nekünk az volt a tervünk 2011-ben, most is a frekvenciák közepére, a legvédettebb sávba próbáljuk megtenni. Ott 40 doxis 3, és eurodoxis 3, és 8 MHz-es csak. És a maradék sávban 700 MHz, most egy kicsit el kellett kapcsolnunk a tavalyi évben, mert a tavalyi évben már látszott az a tervünk, hogy 2014. De mi egy speciális helyzetben vagyunk a Magyar Telekomnál. Én a kocsinak nem fogok tudni zavarta keresztbe jelenteni, mert nem ebből az ügyel. Tehát nekünk kell.
Hát,
Európában azt mondják, hogy ennek kicsi a valószínűleg. A másik dolog, mert ez feltételezett egy a saját maga a készülék kiválasztja azt, hogy melyik a saját maga állítja be az ötletet. Itt megint különleg.
Hát én azt hiszem, hogy a rendezvényünknek a hivatalos része, a formális része az véget ér. De viszont mivel itt sok szakember van együtt, és a kérdések egymáshoz is irányíthatók, mostantól kezdve én nem tudom, hogy ilyen beszélgetésre célszerű áttérni, és akkor nem azt mondom, hogy tavaly folyást engedni, de legalábbis többé-kevésbé odafigyelve a másikra beszélgessünk. Én de szeretném a magam szociát letenni.
Hát, ahogy említettem, Németország a 90-es volt. Németország a 90-es volt, amikor az RTL-ben a szomszédos DVB-t levő zavartam frekvenciában. Minden esetben megoldást jelentett, amikor megkövetkezően itt a programban a
Köszönöm szépen!